Sziasztok, üzleti felfedezők! Hosszú szünet után találkozunk újra. Ezúttal Nagy Bélát a comline.hu-tól hívtam meg, aki 27 éve értékesítőket és értékesítők vezetőit tanítja. Most a témánk a motiváció volt, na nem az, ami másfél percig tart, hanem amit bevethetünk az értékesítősi csapatunknál sikeresen. Képzeljétek el, felvettem videóra is, és a YouTube-on is közölni fogom ezt a felvételt. Nem tudom, hogy ez jövőben hogy fog működni, most megpróbáljuk. De nem hibázhatsz, hogyha Spotify-on követsz, mert a podcast az mindenképpen marad. Essünk is neki ennek az adásnak, és halljuk, mit mond Béla a motivációról.
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.
De motivációról fogunk beszélgetni. Ugye nekem alapfeltevésem, hogy meghalljuk ezt a motiváció szót, ez már nagyon baromira elcsépert dolog, azok az előadók jutnak eszünkbe, akik elmondják a saját kis szövegüket, az Instagramos képekről leszedett szövegeket, motivációs idézeteket, és az emberek ott ülnek, és azt mondják, hogy húha, és szerintem feltöltődnek körülbelül másfél perc motivációval, és ennyi több, de van ennél több motiváció, tudunk-e más motivációt többet adni a hallgatóinknak?
Először is hát köszönöm a meghívást meg a szót, de igen, tehát a motiváció az egy olyan dolog, ami azt gondolom minden nap ott van az életünkben, és mondjuk egy vezető, ha alatta a munkatársai legyenek azok értékesítők, vagy bármilyen más poszton lévő munkatársak nem motiváltak, akkor az egy küzdős dolog. De messzebb megyek, ha én, mint munkatárs, minden nap bejárok úgy dolgozni, hogy semmilyen motivációm nincs, az is egy küzdős dolog. Tehát szoktam mondani, hogy amikor a motivációról beszélgetünk, hogy Maslow köszöni szépen jól van, ugye azért elsőre mindenkinek ez jut eszébe, hogy mindenféle háromszög, piramis, és akkor a pénz, meg a nem tudom mi. Igen, ilyen értelemben ez egy elcsépelt dolog, de ha belemegyünk egy pillanatra csak a szónak a jelentésébe, hogy mi is a motiváció, akkor ugye ha próbáljuk a szavakat keresni, akkor benne van a belső hajtóerő, ugye ez a legegyszerűbb módja, szamár elé odalógatjuk a répát, és akkor viszi a terhet, belső hajtóerő, el akar érni valamit, ez már jó, ha van, de bele kell érteni a motivációba a tenni akarást, valamiért az nekem fontos, akarok tenni érte, ugye ez már is energiát jelent, képes vagyok-e magamból kicsatolni az energiát, ugye ennek az ellentéte a puszta gondolatába belefáradok, hogy valamit csinálni kell, és ugye amikor igazán motivált vagyok, akkor pedig fáradhatatlan tudok lenni, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink között mindenki azonnal tud valami olyan példát, amikor nem tudta letenni, és annyira fontos volt a számára, hogy bármennyi energiát képes volt magába csiholni, és akkor menjünk még egy lépést előre, érdeklődés, lelkesedés. Ez pedig egy érzelmi hozzáállás. Ha valami engem érdekel, akkor abban könnyen válok motiváltá. És ugye, ha az élet érdekel, az már egy jó dolog. Amikor valaki azt csinálhatja, ami érdekli, akkor őt aránylag könnyű motiválni, őt nem nagyon kell, ő önmagát motiválja. De én azt gondolom, hogy ha ezt egy felütésnek vesszük, hogy azt akarjuk körbejárni, hogy mi az, milyen eszközei vannak egy vezetőnek, vagy akár egy egyénnek saját magával kapcsolatban, de én most elsősorban ugye vezetői oldalról szoktam közelíteni, hogy motiváljon valakit, akkor valahol ezt kell elérnünk. Ez mutatja, hogy valaki motivált-e, képes vagyok-e érdeklődővé tenni, képes vagyok-e benne energiát csiholni, hogy ő azt a dolgot tegye. Ne csak beszéljen róla, ne csak gondolkodjon róla.
Éppen ezt akartam kérdezni, ugye te most felsoroltál itt 3-4 dolgot, és ezeket a skálákat, ezeket mi húzogathatjuk is, mint pótméterek, hogyha én ezt jól gondolom, de akkor is a legfontosabb, hogy érdeklődik-e a dolog iránt, és szerintem ez az alapja mindennek, jól gondolom?
Teljes mértékben, tehát valljuk be, tehát ha valaki tehát nem érdekel egyáltalán a dolog, engem nem érint, nincs rám hatással, fogalmam sincs a dologról, akkor természetesen lehet egy olyan társadalmi elvárás, vagy környezeti elvárás, ami miatt megcsinálom, mert ez a felelősségem, ezt bízták rám, elvállaltam, bár a hátam közepére hiányzik, akkor nem tudunk motivációról beszélni, kötelességtudatról tudunk beszélni, de ha megkérdezem tőle, hogy örömöd lele benne, érdekel-e a dolog, szívesen csinálod-e, akkor azt a választ kapjuk, hogy nem. Ez az ellentéte lenne. Mi pont arról beszélgetünk, hogy hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy az életben ez hozzon nekünk is valami örömet.
Ezek tipikusan azok a tevékenységek, amit így kampány szinten ideig, óráig tudunk csinálni, akár nagyobb rendületen is, de nem hosszantartóan.
Így van. Így van. Tehát ugye megint mire való a motiváció, miért kell? Pont azért kell, mert hogyha kicsit a Matrix film sémáját próbáljuk elővenni, akkor az ember egy energiatermelő egység, ez nem hangzik jól. De mégiscsak valahol azért építünk fel egy csapatot, és azért veszi magunkat körül emberekkel, mert egy konkrét cél irányába akarunk menni, és együtt, egy csapattal ezt könnyebb megvalósítani. Hogy a gazdaság életben ez erről szól, lehet valaki nagyon ügyes egyedül, de hát véges a teljesítő képessége. Ha egy jó csapatot felépítek, és abban lévő emberek hajlandók a saját személyes energiájukat is belerakni, hogy az adott célt elérjük, akkor sokkal messzebb jutunk, sokkal jobb eredményt érünk el, sokkal több benne az a fajta potenciál, amivel aztán megküzdünk itt a gazdasági életbe körülöttünk.
És rögtön fölmerül ez a kérdés, szerintem mindenképpen beleillik a motivációba, hogy hogyan keressük meg ezeket a csapatokat, hogyan lássuk meg ezeket a csapatokat, akik motiváltak maguktól úgymond, mert érdekli őket a dolog, és hogyan fog kitűnni az, aki nem a mi csapatunkban való. Szerintem a menedzsment részéről ez egy nagyon fontos és állandó kérdés.
Igen, ez... Erről akartam is külön is beszélni, és nagyon jól bele is éreztél ebbe a részébe a dolognak. Ugye egy vezetőnek tudnia kell azt, hogy mindenki nem feltétlenül tud égni, lelkesedni egy adott célért. Tehát ugye látszik az, hogy attól függ, milyen területen vagyunk, ugye most már nem tudom, hanyatszor említem a célt, de ugye célok azok, amik összetartanak bennünket, amiért megyünk. Ha csak a pénzért csinálom, ami ideig, óráig lehet nagyon komoly hajtóerő, félreértés, nehesség, vannak olyan életfázisaink, amikor a felhalmozás fázisában vagyunk, és szükségünk van rá, és meg kell teremtenünk, és az önmagában véve hajtóerő, hogy az adott területen a tevékenységért mit kapok cserébe, mennyi pénzt kapok érte cserébe, de tudjuk jól, hogy az életfázisaiban eljön az a pillanat, amikor már van pénzünk akár, és azt el szeretnénk költeni, ott már más is motivál, nem feltétlenül az. De visszatérve a kérdésedre. A legfontosabb, amit én egy vezetőnek el szoktam mondani, hogy a szaktudás, a kompetencia fontos, de az emberi hozzáállás, az éppen aktuális emberünknek a hozzáállása talán még fontosabb. Ugyanis megtanítani nagy valószínűséggel egy nyitott hozzáállású, egy olyan szociálisan beilleszkedni tudó, másokkal együtt működni akaró embert, meg lehet tanítani szinte bármire, mi a valószínűsége, hogy pont azokkal a kompetenciákkal, képességekkel fog jönni, ami nekem kell. Hát van esélye rá, de ugye tudjuk attól, hogy papírja van róla, még nem fog feltétlenül így tudni, nem lesz profi benne, ha úgy tetszik. De ha jó a kommunikációja, ha van egy nyitott hozzáállása, ha alapvetően érdeklődő típus, tehát fel lehet kelteni az érdeklődését, nyitott azért, hogy, és kettős pont, bármi, karrier, megvalósítani valamit, megnyerni valamit, mások ellen győzelemre vinni egy csapatot, bármire, de nyitott a hozzáállása, akkor azok az emberekkel sokkal könnyebben el fogom tudni azt érni, hogy beálljanak, meg akarják érteni, és utána csinálják. Tehát ez a kiválasztás szempontjából szoktam mondani, egy fáradt őszi legyet nehéz rávenni, hogy gyorsan repüljön, mert már nem tud. És ez nem korfüggő.
Ez nagyon klassz hasonlat, mert éppen egy légy repked itt körülöttem amúgy, és egész gyors, de amúgy, hogyha néznénk a szavakat, hogy ebbe a podcastben mi fordul elő leggyakrabban, akkor a CRM és az attitűd lenne szerintem eddig a top 2.
Úgyhogy csak de nézd meg, ugye az igaz különben, hogy egy olyan embert is, aki egy kicsit meg van fáradva, mert mondjuk egy olyan közösségből jön, ahol az utóbbi időben inkább monotónia vette körül, inkább a szokások rutinja vette körül. Ő elsőre lehet, hogy nem mutatja ezt az érdeklődést, de ezért szoktunk interjút csinálni, ezért szoktunk akár próbaidőt csinálni, hogy lássuk, hogy az emberünk amúgy még mennyire képes megújulni, mennyire képes újra energiát csiholni magába. Sokszor ez különben annak a művészete, hogy én hogyan kommunikálok vele, és hogy adom el, ha már értékesítők vagyunk, hogy adom el azt a célt, amiért itt dolgozunk. Hogy tudom azt lefordítani, hogy az az ő szempontjából miért jó, miért élvezetes, miért kell abban neki részt vennie. Ez egy értékesítési pont, ha úgy tetszik, egy vezető életében.
És itt kicsit vissza is mennék én arra a részre, amikor mondtad az életfázisokat. Ugye Magyarországon vagyunk, maradjunk egy kicsit a földön, nem minden munkáért tudjuk megkeresni azt a pénzt, amit mi szeretnénk megkeresni, viszont ugye el kell dönteni, hogy élvezzük, nem élvezzük, és általában ugye az életpálya úgy van, hogy a fiatalok belecsípnek valami, amit szeretnek, utána észreveszik, hogy abból nincs annyi pénz, amennyi kell, szerintem általában így van, utána elvállalnak olyat, amit annyira nem szeretnek, és leginkább ilyen 40-45 körül érünk el oda, hogy újra azt csinálhatjuk, amit szeretünk. Ez nem mindig így van, de én ugye körülbelül így látom ezt az életpályát. Míg tőlünk nyugatabbra azért ez sokkal jobban jellemző, ezt az amerikai könyvekből is olvashatjuk, hogy meg lehet azért találni az egyensúlyt, de maradjunk Magyarországon, mert itt azért nehezebb. Szóval ezt lehetne így összegezni, hogy a fiatalabbak nem jók, az idősebbek jók, vagy mikor kapcsolódjanak be, mikor látjuk, mikor motiváltak, melyik életszakaszban az emberek, vagy hogy találjuk ezt meg?
Ugye az életszakaszok adják azt, hogy mind van a másiknak a figyelme, mire fókuszál. Ugye ebben vannak jó dolgok, rossz dolgok. Ugye a környezet körülvesz bennünket, nem tudjuk magunkat függetleníteni, halljuk, látjuk, ideákat közvetítenek felénk. Az lenne a legjobb, ha iskolában megtanítanánk arra a fiatal embereket, hogy ahhoz, hogy boldog élete legyen, ahhoz értelmes, érdemes célokért kell, hogy dolgozzon, és az nem baj, ha még meg is fizetik érte, hiszen olyan társadalomban élünk, ahol a pénz az sajnos értékmérő, és ha nincs pénzed, az ugyanolyan nagy baj tud lenni, mint hogyha, nem tudom én, törvénytelen dolgokat csinálsz, mert akkor nem tudod elérni azokat, amit el akarsz, hogy a Woody Allen klasszikus idézete, hogy sok pénz nem boldog, de a hiánya igen csak boldogtalanná tud tenni. Ami a lényeg, amit akarok kihozni belőle, ha meg tudnánk tanítani arra az embereket, hogy úgy vegyen fel egy munkát, vagy úgy csatlakozzon egy csapathoz, hogy abban keresse meg tudatosan, találja meg tudatosan, hogy ő abban hogy tudja saját magát, képességeit, érdeklődési körét kielégíteni, kiteljesíteni, fejleszteni, akkor sokkal többen, sokkal hamarabb megtalálnák azt az irányvonalt, ami nekik amúgy jó. Szoktam olyat csinálni, nem tudom, a sztori belefér-e, majd legfőjebb kivágjuk, ha nem tetszik.
Csak
majd
nyugodtan, egy jó történet mindig jó.
Csináltam 2012-ben, fejembe vettem, hogy növeljük meg Magyarország boldogság indexét, mert hogy volna mit. Ugye van ez a rangsor, hogy melyik nemzet mennyire boldog, és hát nem mindig vagyunk az elején.
Hadd csípjem ide a gondolatomat, én szerintem nem GDP-be kellene mérni amúgy az országoknak, hogy merre tartanak, hanem a boldogságindexben, úgyhogy én ezt vallom, igen.
Igen, és ugye a boldogságindex az ugye tartalmaz ugyan GDP elemeket is, de ugye tartalmaz kulturális elemeket, a családértékeket, tehát tartalmaz egy csomó minden más, és az alapján mérik. Ezért is van az, hogy az élén, az első 10-ben nem a leggazdagabb országok vannak messze. Na de, azt mondtam, hogy jó, hát csináljunk ilyet, és akkor még a Beleznai Endrével, a színésszel összeraktunk egy előadást, és az Uránia moziba tartottuk. Meghívtuk az ügyfeleinket, a barátainkat, mondtuk, hogy ez nem egy flipchartos előadás lesz, hanem egy ilyen hollywoodi filmekből összevágott közös gondolkodás. És feltettem a kérdést, ott ült mondjuk 250 ember, és feltettem a kérdést, hogy nyújtsa már fel a kezét, aki azt csinálja ma, amitől gyerekkorában álmodott. És hát nem nyúlnál nagyon mellé, ha azt mondod, hogy 10% tette föl durván a kezét, 15, de tényleg így volt. És ugye őket meg is kérdeztük, és akkor tudod, ezek az igazi klasszikus hivatások jöttek, orvos akart lenni, orvos lett. Tanár akart lenni, tanár lett, stb.
Űrhajós.
Űrhajós akart lenni, hát olyan nem volt. Én például vadászpilóta akartam lenni, nem az lettem, mégis nagyon élvezem, imádom, azt mondom, hogy azt csinálom az életemben, amit valahol mindig is kellett és rendeltetésem, hogy csináljak. De amikor mérnök voltam, is tudtam, nagyon szeretni és imádtam. De ami a lényeg, amikor ezek feltették a kezüket, a többieknek mondtam, na nézzetek rájuk, tapsoljátok meg őket. Várj, közben lehalkítom ezt a dögit, mert...
Okay. Én közben elmondom a hallgatóknak, hogy azért vagyunk a motivációt témán belül azon, hogy mit szeretünk csinálni, mert erősen összefügg. Szóval, hogyha valaki azt gondolja, hogy elkanyarodtunk a témától, nem, az alapjait magyarázzuk és mondjuk.
Nem. És figyelj, megtapsoltattam őket. És láttam azoknak, akik úgy tapsolták azt a 10%-ot, hogy hát jó, van, megtapsollak. És mondom neki, akkor jó, akkor most álljunk meg egy pillanatra, akkor azt is megkérdezném, ki az, aki örömet lel abban, amit éppen csinál. Na és ekkor a 280-ból minimum 200 feltette a kezét. És akkor erre mondtam azt, hogy figyeljetek, nem az a kérdés, hogy az az óriási szerencsém van-e, hogy az élet oda sodort, amiről álmodtam, hanem az a kérdés, hogy ahova az élet sodort, vagy tudatosan választottam, képes vagyok-e benne megtalálni azokat az elemeket, ami nekem a számomra fontos, boldogító, fejlesztő, kihívó, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden, ami amúgy a motivációnak a gyökere. Tehát én azt gondolom, hogy amikor vezetőkkel is beszélek, persze mindenki önjáró embereket keres, önmotiváltat, aki képes magát motiválni, ebből kevés van, de nagyon sok ember, szinte kivétel nélkül az embereknek a 99%-a alapbeállítása, hogy keresi, szeretne boldogabb, örömtelibb életet élni jobban. A vezetőnek ahhoz kell hozzásegíteni őket, hogy ezt megtalálják. Na és a motivációs módszerek azok ezek hogyan? Hogyan tudom vele felismertetni, hogy értékes, hogy hasznos tagja, hogy nyert? Hogy tudom lenyugtázni, hogy ez, amit csinált, jó? Mert onnantól a kezdve az emberek ezt érzik, szeretik ezt megkapni.
Hoznék erre egy saját példát, ugye én is értékesítő vagyok most már több mint 20 éve. Én például abban találtam meg ezt a küldetést, hogy nagyon szeretek kis és középvállalkozóknak nőni, fejlődni, nagyobbá lenni és sikeresnek lenni. Főleg a kis vállalkozásokat, családi vállalkozásokat szeretem a legjobban, mert akkor egy családot konkrétan látom, hogy hogyan segítek, ahogy fejlődik az egész család. Ez az enyém.
Na, és ez a tiéd. És ezt nem is fogják tőle tudni, akkor se elvenni, ha furkos bottal ütnek. Mert azt mondod, hogy figyelj, ne haragudj, de nekem ez érték, és ha érték, akkor ha azt kapom, ha azt látom, az akkor az én, nevezzük így, lelkemnek jó. És ezt nem lehet elvenni. Ne menjünk messzire, feleségem tanár, gimnáziumi tanár. Ugye mostanában azért kanosszát járatnak a tanárokkal, de ő el szokta mondani, hogy az ő élete azért szerencsés, mert ő azt csinálhatja az életében, amihez a legnagyobb kedve van, amit örömmel csinál. Oké, igaz, nem az ő fizetése az, ami egyértelműen kiteszi a nagyobb részét a családi kasszának, de megteheti. És azt mondja, őt az motiválja, hogy ott vannak a gyerekek, amit te is mondtál, szépülnek, fejlődnek, versenyeket nyernek, felveszik őket az egyetemre, megismerik az utcán, és köszönnek neki, és megköszönik a munkáját, stb. Stb. Kit mi motivál? Még egyszer, te is magad eldöntheted, egy vezető meg felismertetheti az emberekkel.
Hogyan tud erre rátapintani egy vezető? Hogyan keresse ezt meg egy embernél mélyebb beszélgetésekkel, vagy figyeljen a hétköznapjaira, hogy dolgozik, kapcsolatot tartson vele, mik vannak-e valami praktikák erre?
Ugye vannak bizonyos sémák, amit mindenképpen érdemes csinálnia, és mellette igen, kommunikációban kell maradnia a saját embereivel, és látnia kell, hogy mire milyen reakciót adnak. Tehát ha most egy kicsit szétszedjük, akkor menjünk úgy, hogy milyen eszközei vannak az egyén felé, milyen eszközei vannak a vezetőnek a csoport felé, és hogy milyen legyen egy vezető, hogy ezeket jól csinálja. Ugye beszélünk itt nagyon a célokról, szerintem az elsődleges az, hogy az nem cél, hogy nőjünk 10%-ot tavalyhoz képest. Tehát ettől sugárba hány mindenki, főleg akkor, ha ezt a tulajdonos mondja, mert mindenki látja a munkatársak közül, hogy egy nagyobb BMW-t vagy nagyobb Mercedes-t akar magának venni, ettől nem leszek se boldogabb, se örömtelibb.
Erre tervezek majd visszatérni egy kicsit, mert Magyarországon most nem ez a nőjünk 10-20-30%-ot lesz, de hogyha jól tudom, ugye ezzel kapcsolatban szerveztek is majd most egy konferenciát, amit majd mindenképpen beszéljünk, úgyhogy ne felejtsd szabad, hallgatunk tovább.
Ugye az van alapvetően, hogy egy cél, az mindig mi jellemző rá, a cél az egy kihívó dolog, nem lehet könnyen elérni, kihívónak kell lennie, de viszont beláthatónak, határidővel rendelkezőnek kell lennie, és amellett, hogy áldozatot kér, amellett valamit hoz a konyhára, ami jó. És ezt kell tudni megláttatni. Nagyon érdekes, egy csapattal éppen dolgozunk, egy termelő cégen belül, ahol most épp össze kell szedni a csapatnak a motivációját, az energiáját, és azt mondja nekem az egyik osztálynak, nem is osztály, az egy részlegnek a vezetője. Azt mondja nekem, figyelj Béla, elvesztettük valahol a fonalat. Muszáj, hogy újra megtaláljuk a közös célt, vagy a közös ellenséget, mindegy mit, csak forrassza össze a csapatot. És itt ez a lényeg benne, hogy lennie kell egy olyan ideának, egy olyan kitűzött, elérendő eredménynek, amiért érdemes összefogni. És ha ez az, hogy győzzük le a grund másik oldalán lévő csapatot, akkor az, kit érdekel. Ugye a gazdasági környezet az egy versenykörnyezet, ott egymást segítjük, de a gazdasági ellenfeleinket legyőzzük. Persze etikus, normális, törvényes módszereket, de legyőzzük. És az össze tud tartani egy csapatot. Tehát kell egy olyan cél, ami világos, érthető, és tudok vele azonosulni. És ugye itt ami fontos, hogy egy vezető, ha okos, akkor ezt a célt le tudja fordítani, hogy ez kinek mit hoz a konyhára. Hogy ez hoz a cégnek piaci pozíciót, a csapatnak dicsőséget, az egyénnek gazdasági vagy éppen karrier boldogulást, mindegy melyiket, valamit.
Tehát lehet, hogy ezeket a célokat csapat szinten és egyén szinten máshogy kell megfogalmazni, de mégis úgy kell összeállni a képnek, hogy ebbe beleírjen, tehát a csapatnak és az egyéni szintnek megfelelően.
Na, és ez az egyik művészet a vezetőnek, hogy ezt le kell tudnia fordítani, és ide kellenek az egyéni beszélgetések is. És itt már a generáció különbség is megvan. Tehát itt van az a pont, hogyha tudom, hogy ő az, aki most fiatal, házas, lakásra gyűjt, stb., akkor úgy fordítom le neki a célt, hogy figyelj, ha idáig elérünk, akkor nézd meg, az évvégi bónusz ez meg ez lesz, ez ennyit és ennyit tud neked segíteni, fel fogod tudni venni azt a kölcsönt, vagy mit már, amilyen éppen mit tudsz csinálni. Egy olyan idősebb kollega, aki meg szabadságot akar, akkor azt tudom mondani, amikor elérted, akkor cserébe hétvége, egy hét, két hét, bármit, a tied mehetsz, amerre látsz. És kinek mi lesz az, amiért, ha úgy tetszik, megéri beállni és húzni az igát, azt kell eltalálni. De és még csak a céloknál tartunk, még nincsenek meg a mindennapi eszközeink, például az, hogy jutalmazás, büntetés. Mennyire evidens dolog az, hogy a jó dolgokat jutalmazni kell. A jó dolgokat le kell nyugtázni. Annyira evidens, hogy amikor ezt mondom, akkor mindenki bólogat. Aztán megkérdezem a vezetőt, hogy figyelj, amúgy utoljára mikor dicsérted meg az embereidet? Milyen jutalmakat osztasz ki mikor? És azt mondja, hát az az igazság, ha jó, akkor azt mondom, hogy hát ez a normális. Ha rossz, akkor szólok. Addig jó, amíg nem szólok. Hát mondom, barátom, ez biztos, hogy jó neked, mert kényelmes, nekik meg nem jó, mert ha mindig csak lecseszés van érte, akkor egy idő után már az sem öröm, amikor éppen elértem valamit, mert legfeljebb a saját vállamat veregetem, hogy milyen jó vagyok. És mondjuk azt, hogy azért banális, de mégiscsak tudjuk az emberek, mit szeretnek, ha elismerik őket, ha megdicsérik őket, mit nem szeretnek, ha elmarasztalják őket, megbüntetik őket. Mind a kettő motiváló? Igen, az egyik visszatart, a másik hajt. Mikor jó? Hát akkor, ha elég világos a rendszer. Tudja, hogy miért jár jutalom, és tudja, hogy miért jár bünti. De ennyire egyszerű, ez önmagában véve képes a motivációt hajtani egyéni szinten. És már meg tudom fogni, és tudom, hogy van olyan ember, akit jutalmakkal lehet hajtani, és sajnos, vagy szerencsére, vagy nem tudom, van olyan ember, akit csak a fenyegetéssel. Ő az a típus, aki meghajtja magát, hogy ne legyen ez vagy az. Ne kapjon ilyet. Ő inkább dolgozik egy kicsit tovább, csak le ne csesszék. Ő inkább dolgozik egy kicsit tovább, csak ne legyen benne az utolsó tízben, hanem az első tízben legyen. Mit tudom én, mi az? Ezért kell beszélgetni velük. Az egyik legnagyobb húzás, azt egy még fiatal mérnökkoromban tanultam, az akadémián dolgoztam egy kutatóintézetben és a főigazgatótól. És ő azt csinálta például, hogy kiváltságokat osztogatott. Tehát ha valaki valamit olyan szinten jól csinált, akkor kiváltságot kapott. És a kiváltság például, kapaszkodj meg, nem kellett a... Milyen kártyának hívják, tudod, ez a blokkoló óra kártya, mit, hogy hívjuk?
ID kártya, nem tudom.
Ja, tudom, mivel be kellett jönni blokkolni a recepción, és amikor elmentél, blokkoltál. És aki az adott projektben kimagasló teljesítmény nyújtott, annak ezt nem kellett csinálni. Figyelj, pont ugyanúgy bejártak. Pont ugyanúgy bejártak. De olyan büszkén mentek el a recepció mellett, hogy nekik nem kell blokkolni, és ha akarra nem jönne be, de nem akart nem bejönni, de ha akarra nem jönne be, kiváltsák. Ugyanezt egy biztosító társaságnál egy vezérigazgató azt csinálta, hogy aki az adott hónapban a legjobb, az ő helyén parkolhat. És akkor kérdeztem tőle, oké, Judit, a te helyeden parkolhat, ez a 13. kerületben van, ott fizetős a parkoló, te hol parkolsz? Hát én a gazdasági igazgató helyén. És ő hol parkol? Azt mondja, honnan tudjam? Úgy se jön be minden nap az értékesítő, hogy dolgozik, de amikor éppen bejön, majd megoldjuk. De ő ott állhat. Ezek kiváltságok, ezek olyan dolgok, ami legtöbbször semmibe se kerül. De mégiscsak ott van. Vagy önállóság. Én oszthatom be. Én mondhatom meg a saját időmet, az energiaforrásaimat, amit tudom én. Önállóság. Mekkora buli. De ezek egyéni szinten működnek. Ezt ugye csoport szinten nem tud csinálni, mert azért csoport szinten elkarászodnak. De egyéni szinten gyönyörű.
Képzeld el, ennek a podcastnak az üzleti felfedezőnek egy csomó korábbi része van. Az előző adásban például a storytellingről, azaz a történetmesélésről az értékesítésben témáról beszélgettünk vendégemmel, Dr. Németh Zoltánnal, azaz Dr. Prezivel. Az egyel korábbi részben pedig Baranyai Dávid volt a vendégem, akivel az ajánlás eszközét az értékesítésben témakört vitattuk meg. Hogyha tetszik ez az adás, a mostani, akkor miért ne néznéd meg ezt a két korábbit? Következő kérdésem, vagy van fölírva nekem egy olyan kérdésem itt, hogy hol húzzuk meg azt a vonalat, ahol már látjuk, hogy az ember nem motiválható, hogy ismerjük ezt fel, vagy mikor döntjük azt már el, hogy őt már nem tudom motiválni, valami másra van szükség. Van esetleg valami más eszköz, vagy csak az, hogyha szétválunk, elválunk egymástól?
Én azt gondolom, hogy először ugye nem. Tehát ugye azért minden egyes vezetőt, ha megkérdezel, nem szívesen enged el egy rutinos kompetenciában magas szintű tapasztalt embert. Ugye manapság nagyon divatos a kiégés szó, most már ugye a WHO még betegségnek is tekinti, és bevallom őszintén, hogy ugye a Comline-nak is ugye most már 27 éve itt vagyunk a piacon, rendszeresen van olyan megkeresésünk, főleg a régi ügyfeleink, akik nagyon jól ismernek bennünket, akik már akár 20-25 éve ide járnak hozzánk, hogy figyelj Béla, meg van fáradva, csináljatok vele valamit. És ugye itt nagyon sokszor tényleg arról van szó, hogy elmegy valaki monotóniában, nem ismeri fel éppen az adott lehetőségben az újdonságot, a megújulást. Nincs tovább karrier. Tehát egy KKV-t, amit te is említesz, hát milyen karrier van? Tehát érted, hogy egy 10-20 fős csapatban el tudsz jutni egy olyan pontig, ahol legfeljebb le tudod váltani a tulajdonost. Tehát ugye ez a karrier, nincs karriered. Nincs ez a fajta továbblépés. De mégiscsak meg kell találni az önmotivációt. És ezért szoktam azt mondani, ha egy értékes emberem van, és azokat a hagyományos, klasszikus módszereimet, amit amúgy használok, dicséret, jutalmak, elismerés, önálló jogkör, döntési jogköradása, kiváltságok, rendszeres személyes visszacsatolás, nem tudom én, ezeket kimerítettem, és látom, hogy nem tudom hajtani. És nem nagyon tudok kitalálni olyat, hogy akkor te most karriert fogsz itt csinálni, és a következő lépésed az lesz. Már azt sem nagyon tudom csinálni, hogy hova rakjam el a cégbe, mert ő ehhez érte, nem nagyon tudjuk átszervezni. Na akkor jön az a pillanat még, ha van ilyen kapcsolati rendszere, van ilyen eszközrendszere, hogy azt mondja, hogy jó, akkor oda bízom egy szakemberre, és az a szakember üljön már le vele, és nézzük meg, hogy hol vannak azok a pontjai, és tudod, az az igazság, hogy ez általában nem a munkahelyen van, vagy nem is az, hogy nem a munkahelyen van, ez nem külső körülmény, hanem ez belső körülmény, amiért meg van fáradva. És egy kicsit újra lehet az embert, ha úgy tetszik, setupolni, egy resetet nyomunk, összegyűjtetjük velük a céljait, mi az, amit eddig elért, mi az, ami még mindig öröm az életében, mi az, ami jelenleg kín az életében, mi az, amit már nem szeret. Nagyon sokszor előfordul, hogy nem azt nem szereti, amit csinál, hanem voltak neki sikertelenségei benne, értékesítőknél ez nagyon gyakori.
Ezt szeretném pont mondani, ugye befűzni, most a magyar gazdaság eléggé lefelé vezető ágban van, és most nagyon gyakran elő fog ez fordulni, amit te itt említettél. Kevés a siker, kevés lezárás, kevés üzletet tudunk kötni, vagy csak kevesebbet, de lehet, hogy eleget, de akkor is kevesebbet, és lehet, hogy ez már a korábban nagyon menő értékesítőt, akik mondjuk tegyük föl 2008-9 után jöttek az értékesítésbe, tehát fiatalok, egy felszálló ágban volt a gazdaság, és nagyon megfelelő, nagyon frankó körülmények között voltak, de most nagy pofont fognak kapni a gazdaságba, és akkor jön képbe ez, amit most mondasz, és nagyon fontos lesz a következő években, hogy megtartsuk ezeket az embereket, és velünk jöjjenek tovább.
Na, és figyelj, ennek a megoldása az értékesítőknél gyönyörűen le tudom vezetni, nekik meg is szoktam tanítani értékesítési vezetőknek is, amit említettél októberi rendezvényt, ott is lesz egy ilyen téma például, hogy Vegyünk egy olyan példát, hogy mondjuk van egy medencéd, jó? Jó házban laksz, és van egy szép medencéje, oké? De ebbe a medencébe most nem vizet teszünk, hanem a kudarcokat dobáljuk bele, jó? Minden nap elmész értékesíteni, hazajössz, és ami éppen kudarc ért, azt bedobod abba a medencébe. Mennyire fog zavarni? Hát egyáltalán, ha elég mély a medence, akkor sokáig dobálhatod bele. Igen ám, de lesz az a pillanat, amikor tele lesz. És lesz az a pillanat, amikor úgymond feszített víztükör alakul ki. Ugye ez nem víz, ugye ezt érezzük, a veszteségek az nem víz. Csak nem akarom vulgárisan mondani, hogy micsoda, de szaga van.
Legyen higany.
Higany. És feszített higany felület jön létre. Innentől kezdve, ha csak egyet beledobsz, kicsap a medence széléről, és onnantól kezdve abba fogunk tocsogni, és abba nem szeretünk tocsogni. És ebben a pillanatban elegünk kezd lenni a dologból, és ezt fogja érezni a vezető, hogy már nem úgy hajt, már keresi a kifogásokat, miért nem lehet, mi a baj a gazdaságban, miért nem ő a hibás, miért mindenki más, és már nem használja azt sem, amit tud. Na, ha ilyenkor elkapunk egy ilyen embert, és ugye ezt a vezető is meg tudja csinálni, csak általában nincs ideje, össze kell vele szedni a kudarcait, és meg kell nézni, hogy ezek közül a kudarcok közül melyik volt az, ami tőle független, akárki mehetett, ha félisten ott lett volna, ugyanígy jár, tehát nem tehet róla, tehát nem is kell foglalkozni vele, körülmény, rossz időzítés, rossz célpiac, mindegy, körülmény, vagy melyik az, ahol, bocsánat a kifejezésért, elcseszte, és ott mit cseszett el? Ugyanis abban a pillanatban, amikor tudja, hogy mit cseszett el, és azt hogy kellett volna jól csinálni, már csak döntéskérdés, és legközelebb jól tudja csinálni. Nem azzal van a bajunk, hogy kudarcunk van. Azokkal a kudarcokkal van bajunk, amit nem tudunk hova tenni. Mert hol sikerül, hol nem. És nem tudom miért. És nem akarok több ilyen nem tudom miért. Tehát elég volt. Inkább elmegyek olyan helyre, ahol nincsenek emberek. Óriási. Na, ezeket leszoktuk fejteni. Ez nem csak értékesítőkre igaz, ez igaz bármilyen más munkakörre, vezetőkre, középvezetőkre. Le tudjuk fejteni ezeket. Ha úgy tetszik, akkor emeljük a tudatossági szintjét azoknak az embereknek, hogy lássa, hogy mi az, amit ő tud a kezébe tartani, és ő tudja kontrollálni, és esetleg tényleg precízebben kell csinálni, változtatni kell, változott a piaci helyzet, nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel menni, de van más módszer, vagy mi az, amiről nem kell, így jártunk kész, nem a mi oldalunk, menjünk tovább. És ezzel lehet rehabilitálni embereket, ez is egy motivációs forrás, hogy tudom, hogy van esélyem, hogy megoldom, vagy esélyem sincs, hogy megoldom. Ugye van az a mondás, tudod, hogy majd átmegyünk a hídon, odaértünk a hídhoz. Ezt csak olyan ember tudja mondani, aki magabiztos. Aki tudja, hogy majd, ha odaérünk, kitaláljuk. Addig nem izgatjuk magunkat rajta. Na, erre a szintre kell elhozni az embert.
Tök jó, amit mondasz, de én azt veszem észre az értékesítési vezetőknél, most nem a sajátomat mondom, nyilván hallgatja is szerintem majd ezt az adást, de persze, de nagyon kevés Magyarországon a mentor értékesítési vezető. Tehát aki tényleg mentorálni akarja az embereket. Szerintem azok jutnak el a te oktatásaidra is, akik így gondolkodnak. És ezen is már jó lenne amúgy változtatni, tehát hogyha a vezető rossz, és nem egy ilyen mentor féle vezető, akkor nem fognak idáig eljutni, hanem csak nézik az Excelbe a számokat, és kihúzzák az értékesítőket. Honnan lehet, hogy egy jó embert vesztenek el, és ezért buzdítom az értékesítési vezetőket és vezetőket, hogy fogják meg ezt a gondolkodást, és használják.
Figyelj, még egyszer, egy vezető legfontosabb erőforrása a munkatársainak a munkára való hajlandósága. Ő nem attól jó vezető, hogy ő ad el a legjobban. Hát csessze meg, akkor legyen jó értékesítő. Mivel vezető, rábízták az embereket. És ugye, ha egy kicsit beszélgetünk a vezetői szerepekről, akkor ugye egy vezető akkor tud igazán jó lenni, ha egy tanul a saját hibáiból, tehát tapasztalatból képes úgy változtatni, hogy egyre jobb, egyre világosabb, egyre egyértelműbb körülményeket teremt az emberei számára, megadja az eszközöket, és természetesen megadja azt a támogatást, amit te is mondtál, legyen ez akár tudásbeli támogatás, eszközbeli támogatás, vagy csak lelkesítés. Még egyszer, nem ő neki kell a legjobb értékesítőnek lenni, értsen hozzá, ne legyen fafej, de ennyi. A másik, hogy törekednie kell arra neki is, hogy megértse az embereit maga körül. Tehát ha értem, hogy nem elfelejtett értékesíteni, csak belecsömörlött valamibe, túl nagyot bukott, túl nagy bodicseket kapott, esetleg érdemtelenül valami történt, ami igazságtalanság történt vele szembe, ha ezt fel tudom ismerni és meg tudom érteni, akkor tudom, hogy mit kell kezelni. Egy vezető is azért adja fel és küld el egy olyan embert, aki amúgy jó, mert nem tudok vele mit kezdeni már, nincs ötletem. Hányszor van az, amikor azt mondja egy vezető, figyelj, egy tök jó ember, úgy sajnálom. de már nem tudok mit kezdeni vele. Azzal gyakorlatilag hangosan elmondja, hogy végeire értem a saját vezetői eszköztáramnak, a saját emberismeretemnek. Ezzel én már nem tudok mit kezdeni. Oké, ezért van nekünk munkánk, tehát ilyen értelemben nem olyan nagy baj ez, de hosszú távon jobb, ha a vezetőket megtanítjuk rá, mert annyian meg nem vagyunk, hogy minden elesett embert felemeljünk. Tehát ez egy kultúra, amit érdemes, ha úgy tetszik, terjeszteni. Ugye azt mondtad, hogy nem mindegy, milyen emberekből építem fel a csapatomat. Ez így van. Tehát azért egy vezetőnek tudnia kell azt a határt, hogy mennyi energiát fektet egy emberbe. Tehát egy olyan ember, aki végtelen mélységű, mennyiségű figyelmet képes elnyelni, és még mindig nem jön vissza semmi jó reakció, azt el kell engedni.
Energiavámpíroknak hívjuk.
Így van. Ugye? Akárhány diplomája, meg nem tudom, milyen van. Az tényleg kiégett, ennyi volt, azt el kell küldeni szakemberhez, hát ha egyszer majd magára talál,
bízni. Vagy keresen mást, amiben megtalálja magát.
Pontosan így van. De ami a lényeg, vezetőként menjek el a határig, addig a határig, hogy tudjam már a másiknak a mozgatórugóit, tudjam már a másiknak a búját, a bánatát, ami leveszi az energiáját, meg ami adja neki, és abból adjak, ha tudok. Mondom, nagyon sokszor annyira evidens és annyira egyértelmű visszacsatolás, nyugtázás. Lenyugtázni, ami jó, figyelmeztetni arra, ami nem jó, mutatni neki irányt, adni neki célokat, és majdnem azt kell mondanom, hogy az emberek kibontott zászlóval rohannak utánunk.
Kérlek, mesélj nekünk pár szót az októberi rendezvényetekről. Ott eszköztárbővítés lesz, vagy vezetői mentorálás, tréning, vagy miről lesz ott pontosan szó? Mert egy pár mondatban ránéztem, de halljuk tőled.
Ez egy speciális rendezvény típus lesz, tapasztalatmegosztás. Azt csináltuk, arra jöttünk rá, hogy ha én mondom, akkor persze, hogy azt mondom, hogy jók vagyunk, hiszen magunkról beszélünk. Ezért azt mondtuk, hogy csináljunk egy olyan rendezvényt, ahol azokat hívjuk össze, akik úgymond közös hajóban neveznek, akik ugyanazok az ívásúak, egy körből valók. Ezek megértik egymást. Ugye értékesítési vezetőket hívunk, vagy olyan cégvezetőket, akik vezetik az értékesítési csapatokat, ugye a KKV-knál ez nagyon sokszor egy és ugyanaz az ember. És azt mondtuk, hogy nem mi fogunk dumálni, hanem azokat a sikeres partnereinket hívjuk el, akik ebben a környezetben, a jelen pillanatban, tavaly, idén sikeresek. Nálunk elvégeztek valamit, nálunk megtanultak valamit, és alkalmazták, és sikeresek. És úgymond tapasztalatátadás van. Van három olyan, aki önmagában véve kap szót, és előadás formájában 10-10-10 percben elmond egy-egy sikersztoriát, amiből lehet tanulni. És van hat kerekasztalunk, ahol van hat témakörünk, és minden egyes meghívott vendég, aki eljön, mind a hat asztalnál ülni fog ilyen 40 perces forgásban, és az asztalnál is ül egy tréner, tehát ott ülünk mi is, meg ott ül egy-egy olyan ügyfél, aki sikeres, bizonyítottan, számokkal, statisztikával. És fel lehet tenni mindenféle kérdést. Tehát hat témakörünk van, és a hat témakörben csak az a kérdés fog kimaradni, amit nem hoztak el. Amit elhoztak és feltesznek, azt a kérdést vagy megválaszoljuk, vagy megmondjuk, hogy ez egy annyira jó kérdés, hogy legközelebb megválaszoljuk, mert ugye mi se vagyunk mindenhatók, tehát hozhatnak olyat is, amit nem lehet, de ettől nem félünk. És ugye ilyet már csináltunk júniusban, és mindenki mosolygó szájjal ment el, mindenki elmondta, hogy nem feltétlenül újat hallott, megerősítést kapott. Olyan probléma, maga a probléma felvetés, a kérdések nagyon sokszor tanulságosak, azt mondja, nem is gondoltam rá, hogy ilyenem van, hogy én ettől én is szenvedek, de most, hogy megkérdezték, tényleg. Tehát ez inkább egy ilyen tapasztalat, megosztás, egy napig együtt vagyunk, hát egy napig, hogy kezdünk valahol fél tíz körül, és fél négyig, de ez tömény tapasztalat, átadás, beszélgetés, és tudod, azok értik a legjobban magukat, egymást, akik ugye ugyanabban a körben mozognak, ugyanaz a probléma foglalkoztatja őket. Na most itt ez lesz, tehát gyakorlatilag mondhatom, félszavakból értjük egymást, nem nagyon hiszem, hogy hülye kérdést fel lehet tenni, de ha valaki feltesz egy hülye kérdést, az is valami, mert a matek tanárom mondta még az egyetemen, hogy ha valaki már egy normális kérdést feltesz, az kettes, mert akkor van köze a dolgokhoz. Tehát nem hiszem, hogy itt bárki befürödhetne, tényleg csak az a kérdés, hogy veszi a fáradtságot és eljön.
Meg, hogy nincs rossz kérdés, csak a fel nem tett kérdés, ugye az a rossz kérdés. Nem.
És most szerintem amúgy most ebben az időszakban, ebben az évben bőven van kérdése az értékesítési vezetőnek. Ugye azért raktuk október elejére, mert ugye még itt van az utolsó negyed év, és hát még egyáltalán nem mindegy, hogy meg lesz az a stratégiai terv, vagy nem lesz meg. És azért most egy-két olyan külső körülmény van körülöttünk, ami viszont az a jó hír, hogyha nem is jó a körülmény, mindenkire igaz. Tehát nekünk csak azt kell eldönteni, hogy tudunk egy kicsit jobbak lenni, mint a többiek, és akkor már mi nyertünk, de hát, na hát erről fog szólni.
Szóval olyan értékesítési vezetőknek ajánlod, vagy olyan KKV vezetőknek, akik az értékesítésben is szerepelnek, akik meg akarják nyomni az utolsó negyedévet, mondjuk így, és kicsit bizonytalanok.
Figyelj, én még azt mondom, hogy ne is legyél bizonytalan. Én nem tudom, hogy te mennyire tudod azt élvezni, amikor egy olyan csapatban vagy, ahol szabadon kommunikálhatsz, ahol a többiek is azért vannak ott, hogy az adott kérdéseket megválaszolják, nem azért, hogy vetítsenek valamit, hogy ők mennyire jók, hanem hogy tényleg magvas, értelmes kommunikációt, értelmes témákat beszéljünk ki. Tehát ha még nagyon jól is megy, csak hogy kitekints a saját kerékvágásodból, már megéri eljönni. Ha semmi más, elmész és azt mondod, hogy tényleg jól csináljuk. Ez már egy energia. Akkor ugyanazt az utat, amit eddig jártam, kettes visszakapcsol, üveghangig elpörget, és tudok térdelni a gázon. Miért? Mert magabiztos vagyok, hogy jó. Ha csak más, nem ennyi megéri. Tehát ezek nem elcseszett idők.
Mikor lesz ez a rendezvény, hol, és hogy lehet rá jelentkezni?
Október 3-án van, ez egy keddi nap, a Parkin Hotelben lesz, ez ott van a Madarász Viktor irodaház mellett, a Duna Plázától két sarokra, és a Comline weboldalán ott van fönt, ott lehet jelentkezni, ugye www.comline.hu, és ott a gyorsítósávba, a vezetői oldalon van egy ilyen, hogy hogy kerülj a gyorsítósávban, hogy előzz meg mindenkit, arcátlan címe van, de mindegy, ez a címe, ott be lehet jelentkezni.
Szerintem téged nagyon sokan követnek, és nagyon sokan tudnak erről a rendezvényről, úgyhogy gond nélkül meg fogod tölteni, úgyhogy, de sok sikert kívánok
mindenképpen
hozzá. Van három állandó kérdésem a podcastban, nem tudom, hogy tudsz-e róla. Most föl fogom neked is ezeket tenni. Az első az az, hogy meséld el a kedvenc sales sztoridat, a kedvencedet.
Nagyon sokszor el szoktam mesélni, amikor arról beszélek értékesítőknek, hogy hogyan tegyünk jó első benyomást valakire. Nem most volt már, a Hungest Hotel láncnak a HR vezetőjéhez kellett mennem, új tárgyalás volt, még sosem találkoztunk, beajánlásból kaptam, és egy nappal a tárgyalás előtt egyik tanulónkkal beszélgettem a Comline-ban, és mondom, hogy hova megyek, azt mondja, ó, hát én is ismerem a Pétert, üdvözlöm. Én még mosolyogtam is magamban, na akkor nem csak egy beajánlásom van, hanem egy közös ismerős is, mekkora buli. Bemegyek, bekopogok, üdvözlöm, szokásos formula, foglaljon helyet, kérek kávét, igen, jó, beszélgetünk, és mondom, hogy hát akkor én kértem a találkozót, én kezdem a bemutatkozást, mondom, ugye egy közös ismerősünk ajánlott, azt mondja, igen, igen, ezért fogadtam, és mondom, képzel, van még egy közös ismerősünk, és most teljesen mindegy a név, Kisguci Illés. És lefagy a csávónak az arca, azt mondja, tényleg? Igen, mondom, nálunk tanul, és tegnap mondom, széles mosolyal mondta, hogy üdvözli önt. Tényleg? Úgy éreztem, hogy itt már ez nem lesz jó. Hát mondom, érzem, hogy nem teljesen kerek a kép. Mi történt? Azt mondja, én rúgtam ki 3 hónapja. Vettem egy nagy levegőt, felálltam szó nélkül, kimentem, becsuktam az ajtót, vártam egy 10 másodpercet, bekopogtam újra, bejövök, mondom, jó napot kívánom, Nagy Béla, mi még nem találkoztunk. Azt mondja, jó, oké, rendben, spondját rá, folytassuk. És ugye ezt szoktam tenni, hogy másodszor első jó benyomást már nehéz kelteni, de ez akkor éppen bejött, de azért jobb, ha elsőre csináljuk.
Igen, az első benyomás, az első 10-15 másodperc nagyon fontos, főleg
értékesítésben, ezt
tudjuk. A következő állandó kérdésem, hogy szerinted mi az a top 3 tulajdonság, amivel egy értékesítőnek rendelkeznie kell? Tulajdonság.
Jó kommunikáció, de a jó kommunikáció az, hogy gyors. Tehát ha ő neki a lépcsőházi elm és visszavágások bajnokságába kell indulni azért, mert nem jut eszébe a jó kérdés, a jó válasz, majd csak akkor, amikor már elment, az baj. Tehát egyik ez, hogy gyors legyen, gyorsan vágjon az esze, penge legyen. A másik az, hogy szeresse az embereket. Tehát ne azt nézzem a másikon, hogy miért utálom, hanem képes legyek találni a másikba, amitől szimpatikus, mert ha bennem jó a kisugárzás és szimpatikusnak találok, akkor te is szívesebben találsz bennem szimpatikus vonásokat. A három pedig az, hogy legyen, ha úgy tetszik, akkor szabályszerű, ha úgy tetszik, akkor alázatos azzal kapcsolatban, amit képvisel. Ismerje, tudja, higgyen benne, de ne állítson róla többet, mint amit az tud, mert ha átvágja vele a másikat, akkor nagyon hamar utolérik. Ezt a háromat jól csinálja, akkor szinte biztos, hogy sikeres. Ha még feltuningolod tárgyalás technikával, meg nem tudom én, kifogáskezelés, ezzel az, akkor meg persze még sikeresebb, de ennélkül is az ilyenek azok aratnak, mert szeretik az emberek őket, szeretnek velük beszélgetni, és mivel szavahihetőnek tűnik, tehát mindig az lesz, amit mondott, ezért újra meg újra vásárolnak tőle.
Meg mindig azt szállítja, amit mondott, úgy, ahogy mondta, megígérte, igen. És akkor nem fog csalódni a vevő. Igen.
Így van, pontosan.
Szerintem
így
te már megkaptad ezt, egyszer ezt a kérdést, mert olyan csípőből válaszoltál, hogy mintha tudtad volna, hogy ez lesz a kérdés.
Nem így ebben a formájában nem, de viszont ez egy alapkérdés. Ez egy olyan kérdés, amit muszáj megválaszolni az értékesítőknek, hogy mi az a szerep, amivel alapban sikeresek tudnak lenni, és mit ne csináljanak.
Meg magadnak is ezt meg kell válaszolni, igen.
Igen.
A következő, az utolsó kérdés, mi az a top 3 eszköz vagy szokás, amit használnia kell? Most itt adok egy kis mankót, tehát van, aki azt mondta, hogy ott eszem, legyen mindig ott, nem tudom, a CRM-et nagyon szeretem, tehát a top 3 eszköz vagy szokás.
Én inkább szokásról beszélnék, jó? Mert eszköz ma rengeteg van, és tényleg annyi applikáció segít bennünket, hogy egy több is, mint ami az ember tud használni, de kettő, ha nem használnánk, akkor hülyék lennénk, tehát érdemes. De az egyik, amit én nagyon fontosnak tartok, az az, hogy tartsa a kapcsolatot, sose szakítsa meg. Tehát az ügyfelekkel legyél mindig kommunikáció, és tartsd velük a kapcsolatot. A másik az, hogy legyél naprakész. A naprakész az azt jelenti, hogy legyél tisztában a pillanatnyi piaci helyzettel, a piacoddal, a piaci igényekkel, a versenytársakkal. Nem azért kell a versenytársakkal tisztában lenni, mert rájuk kell figyelned mindenáron. Csak azért, hogy tudd magad jól pozícionálni. A versenytársaknál jobbnak kell lenned, de nem, tehát még egyszer, te az ügyfelekre figyelj elsősorban, de legyél tisztában.
Értem, nem kell, hogy elvigye az, hogy a versenytársakkal foglalkozol állandóan, mert akkor az ugye úgy fogsz te is viselkedni, mint a versenytársad, és csak azzal fogsz foglalkozni, nem így a van. Saját dolgoddal.
És a harmadik pedig az, hogy legyen egy specialitásod, amivel megkülönbözteted magad. Tehát ami miatt emlékeznek rád, ami miatt nem az van, hogy te ismersz 1000 embert, hanem amiatt eléred azt, hogy ez az 1000 ember azt mondja rád, hogy ő ismer téged.
Mint a kis zenekarnak az arcvesztése, mondjuk.
Akár. Vagy akár az, hogy tudják rólad, hogy nem tudom én, te akkor is segíteni fogsz nekik, ha éppen az nem a te bizniszedet támogatja, de a kapcsolati rendszeredet odadod. Vagy téged el lehet érni, nem tudom én, 24 órában, erre nem biztatok senkit, mert az egy never ending story lenne, de különböztesd magadat. Legyél olyan, ami aztán utána az emberek fejében téged oda tesz egy polcra, hogy tudják ki vagy, és még akarnak is veled beszélgetni.
Tőlem még ide egy tanács, az ne legyen tőled semmiképpen sem idegen, tehát magadénak kell, hogy tudjad ezt a szokást.
Igen, különben, igen, ez így van.
Különben nem lesz
kényelmes. Igen, mindent, amit erőből csinálsz, az egy idő után nem fogod csinálni, vagy kilóg a lóláb. Tehát akkor utána fogják látni, hogy ez nem te vagy, hanem csak mímeled.
Igen, és akkor ezzel a gondolattal vissza is csatolhatnánk a motivációs témánkhoz, amit ma folytattunk, de szerintem ennyi elég volt, körüljártuk a témát. Köszönöm szépen, Béla, hogy itt voltál ebben az adásban.
Én is köszönöm a meghívást, és bízom benne, hogy mindenki kap belőle legalább egy jó gondolatot.
Köszönöm szépen. Ez volt már az üzleti felfedező, hogyha tetszett, akkor kövess minket Spotify-on, Apple Podcasten, és tovább, és tovább, és nézd meg YouTube-on ezt az adást, kommentelj, hogy tudjuk, adj visszajelzést, és találkozzunk a legközelebbi adás alkalmával.
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.